Őt arra kértem, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak úgy, ahogy őt nagyon kevesen ismerik. Kérem, fogadják szeretettel a tanúság tételét.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm neked, Jóska, a munkádat és a szolgálatodat, mert ez is a rádiónak a lényegét mutatja meg. Valamit fölismerünk, amit mi adhatnánk az Úrnak, és akkor azt megcsináljuk. A tanúságtevés pedig a rádiónak egyik legfontosabb része, mert azt hiszem, hogy a 6. Pál mondta azt, hogy ebben a mai világban nem teológusokra, hanem tanúságtevőkre van szükség. És egyébként a Biblia is ezt mondja nekünk, hogy tegyetek tanúságot, ne az, hogy magyarázzátok. Én egy kicsi bakonyi faluból jövök, Halimbának hívják ezt a falut. Egy olyan tradicionális falu közösség, amit még a 60-as években sem tudott elérni mélyen a kommunizmus. A szüleim egyébként munkás emberek, édesapám bányász volt, édesanyám is a legtöbbször fizikai munkát végzett. Halimbához az idősebbeknek egy nagyon érdekes gondolat társul, ez pedig a halimbai gyógyító pap, a gyógyfüves Szalai Miklós esperes úr, orvos volt és gyógyszerész és pap. Százával küldte el naponta postán az ország minden pontjára, akik neki írtak azokat a gyógyfűkeverékeket, amiket ő állított össze. Megírta az orvos, hogy mi az ember baja, és utána ő összeállította a gyógykeveréket. A gyógykeverék elküldésével egyidejűleg ő minden nap a miséjét ezekért az emberekért ajánlotta föl, és azok, akik neki a listáján voltak, azokért minden nap imádkozott. Nyilván ezt én már csak felnőttként értem ennyire, gyerekként ezt nem lehet érteni, de azt lehet, hogy ő dolgozik, önzetlenül nem kér érte pénzt, az egész falu segít neki, szereti. Az egész falu megtanulta az ő gyógypálinka készítési módszerét, ma még én is tudom, 30 gyógyfű van a keserű italban. Ő keresztelt engem, és hát nála voltam minisztráns, és hát nagyon szerettem hozzá menni. Nekem az első komoly élményem abban, hogy csinálni valamit másokért, ez a Szalai Miklósnak az élete volt. Talán 10 éves voltam, amikor elkerültünk a faluból, a megyeszékhelyre, Veszprémbe, és ott a család, minthogyha vallásosságát is ott hagyta volna a faluban. A szüleimnek se volt fontos onnantól kezdve, hogy minden vasárnap a szentmisére menjünk. Ez mutatja azt, hogy a tradicionális vallásosság egy kicsit a környezet hatása is. Mit várnak el? Voltaire, aki nem a vallásosságáról volt híres, hanem ellenkezőleg vallásellenességéről, írja egy barátjának, hogy hát így és így élek, és vasárnap elmegyek a templomba, nehogy azt gondolják, hogy rossz ember vagyok, pedig semmi köze nem volt az egészet. Tehát ahogy a, ha úgy tetszik, a kicsi környezet, a környezeti társadalmak a szorítása, vagy az elvárásai megszűntek, ugye a családnak az ilyen típusú elköteleződése, ez majdnem szétfoszlott, és hát mondjuk egy 10 éves gyereknél majdnem természetes, hogy hát ha a család nem várja el, akkor nem én vagyok az az első ember, aki elviszi a családot a templomba. Messze kerültem attól a gyerekkori, egyébként valószínűleg megalapozott hittől, de mivel nem így élt a család, ezért a ifjúságom és a fiatal éveim azokban nem jelent meg a Jóisten. Elhagytam. És aztán a 20-as éveim második felében, amikor a gyerekeim már kezdtek fölcseperedni, akkor lett fontos az, hogy na azt, amit én kaptam gyerekkoromban, ők is kapják meg. Még ha én nem is megyek minden vasárnap a misére, ő azért menjen, és találjak olyan papot, aki meg szeretteti, mélyen élete részévé teszi ezt. Valamelyest biztos a gyerekek hatása is, meg az én visszaoldalgásom hatása is, hogy visszakerültem a hitemre. Közgazdász lettem, ledoktoráltam, és a szakmámban is dolgoztam. Egészen fiatalon komoly nagy vállalatot vezettem, annélkül, hogy az akkori hatalmi struktúrához közöm lett volna. Majdnem 1000 emberért feleltem 20-as éveim legvégén. Amikor közeledett a változás lehetősége, a 80-as évek közepén, akkor belső parancsot éreztem, hogy oda kell mennem segíteni a változásokhoz. És ezért aztán az MDF-nek alapító tagja lettem, beválasztottak a legelső elnökségébe, ez is érthető. Fiatal, közgazdász, vidéki. Már meg is választjuk, ha ismerik, ha nem. Én nem akartam politikával foglalkozni, de hát ha az ember egyszer elindul valamilyen úton, annak tényleg következményei vannak. Nem volt tervem, hogy képviselő leszek, de hát az élet úgy hozta, hogy nekem kellett a jelöltséget vállalni. Antal József először a Munkaügyi Minisztérium államtitkári feladatát bízta rám egy évre azzal, hogy a te dolgod megszervezni a munkanélküliségi ellátási rendszert, mert akkora munkanélküliség lesz, amit még az ország nem látott. És ott azt akarom, hogy béke legyen, egy szociális hálót építs ki. Rá egy évre áthelyezett a pénzügyminisztériumba azzal, hogy az új pénzügyi törvényeket vezényeljen le, a banktörvény, nemzeti banktörvény, számviteli törvénynek a létrehozását, és egyúttal megbízott a új privatizációs törvénynek a megalkotásával, és megbízott miniszterként a magánosítás felügyeletével. Antalhoz kapcsolódik igazán a visszatérésem, mert ő egy mélyen keresztény demokrata államférfi volt. Az, aki erről nem beszél, aki ezzel nem tüntet, aki nem a szavaiban, hanem a cselekedeteiben teszi ezt. Nem csak, hogy megszerettem, hanem nagyon közel kerültünk egymáshoz. Amikor meghalt, akkor túl az emberi tragédián, számomra a függöny akkor húzódott el igazán a szemem elől, amikor a parlament előtt volt felravatalozva, és a parlamentre pedig ki volt írva ravatala fölé. Az a mondat, amit az utolsó nap utolsó óráiban mondott. Ez pedig az volt, hogy keresztény Magyarországot akartam, mert annak van jövője. És akkor beesett a tantusz, hogy miért így viselkedett ez az ember. És bizonyos szempontból mi az én dolgom, de ezt megelőzte még egy nagy dolog. Mert ez még önmagában nem megtérés. A megbecsülés és szeretet miatt, amit iránta éreztem, úgy éreztem, hogy nem tudok oda menni eltemetni, hogyha nem rendezem a dolgomat az Istennel. És akkor elmentem olyan mondjuk talán 25 év után gyógyulni. Ez megfordította az életemet. Csak később látom, hogy megfordította természetesen, mert ugye az életünket előre éljük, de csak visszafele értjük meg. Én most már értem, hogy ez volt az a nagy fordulat, ami elindított bennem egy határozott törekvést, egy keresést, hogy mit is kell nekem tenni. És azt megértettem, hogy nekem nem a politikában kell cselekednem, nekem onnan ki kell jönni. Én 98-ban elhagytam teljes mértékben a politikát, és ugyanakkor pedig egyértelműen mentem az egyház irányába. Kerestem a magam dolgát.
Beszéltél arról, hogy milyen munkaköröket töltöttél be. Hogyan élted meg ezekről való lemondást, az ismertségről, a sok-sok pénzről, a hatalomról? Ez azért nagyon nem lehetett könnyű dolog.
Nagyon sok ember nem tudja meghozni ezeket a döntéseket, ez igaz. De ezek nagyon könnyű döntések. Engem egyszerűen beszívott a változás parancsa, tehát, hogy neked oda kell menni segít, mindegy, hogy mibe kerül. Ugye a 80-as évek közepe az még nem ez a mai világ ám. Én miniszterként egy harmadát kerestem, mint vállalatvezetőként. Antalnál nem a pénzszerzés volt a célkitűzés, hanem az, hogy szolgálni. Antalnál ezt tanulta meg az ember. Azért volt könnyű a döntést meghozni, mert éreztem, hogy az, amit az ember szeretne, ahhoz a politika eszközrendszere alkalmatlan. Akkor pedig miért maradjak itt? Mi közöm hozzá? Most, amikor úgy érzed, hogy kimegy a kezedből az eszköz, és nem arra való, amire te használod, akkor belülről könnyű meghozni a döntést, menekülni innen. Menj el innen, mert ez nem a te világod. Azzal is segíti a lélek az embert, hogy nagyon üressé teszi. Csömör lesz az emberen. És ilyen helyzetben tényleg könnyű döntést hozni, még akkor is, ha a nulláról kell mindent elkezdj. Mert tényleg a nulláról kezdeni, mert az is elvem volt, hogy én aztán nem kérek és nem fogadok el senkitől semmit. Az Isten adott annyi erőt, hogy viszonylag hamar rendbe tudtam tenni a családnak a egzisztenciát, a stabilitását, és a fúzió pedig már 98-ban feladatot adott, tehát én 98 nyarán megszűnök képviselő lenni, és 98 őszén a fúzión megértem, hogy nekem meg kell találnom a munkát az egyházban.
Akik még kevésbé ismerik a kúziót, vázolt fel kérlek néhány mondatban, és azt is, hogy konkrétan hogyan határozott meg feladatot számodra?
A Kuzio egy olyan háromnapos zártanfolyam, ami szerintem mindenkinek való, aki nincsen beoltva az Isten ellen. Aki be van oltva, annak nem való. De aki gondolkodik ezen, aki ezzel killódik, aki ezzel foglalkozik, akit valami vonz, aki elégedetlen, aki nem találja bizonyos szempontból a válaszokat, azt mondom, menjen el egy ilyen háromnapos tanfolyamra. Ez a háromnapos tanfolyam külön van a fiúknak meg a lányoknak, mert ugye túl komoly dolog ahhoz, hogy összekeverjük ezt a témát. És ott nem kisebb dolog történik a legtöbb emberrel, mint hogy személyesen találkozik a Jóistennel. Személyes, vallásos élményt kap. Hogy aztán azzal mit kezd, az egy másik dolog. De Tamás a nevem. Ha nem látnám 11 éve, nem hinném el, de hát látom, beletehetem a kezemet, a sebbe, tehát látom, hogy a Kuzio így működik. Hogy hova vezet, nem látod, utólag tudod. Az én történetem az, hogy volt egy képviselőtársam, aki valahogy összeakadt a verbitákkal véletlenül, akik azonnal lecsaptak rá gyerek Kuzióra, ő meg nem mert egyedül elmenni. Gondolta, hogy kell oda egy bűnös is, nem csak egy olyan jó ember, mint ő, és ezért szólt nekem, hogy kísérjem el. Nekem meg ugye valamilyen vallásos múltam van, tehát én mondtam, jó. Tehát így kerültem oda, és ez megint egy fordulata az életemnek. Mit kaptam ott feladatul először, és azt értettem meg, hogy a kereszténység az a jövőnknek vagy a záloga, vagy a nem létének a pecsétje. Tehát, hogy vagy mellé állunk, vagy nem lesz jövőnk. Ezt már megértette velem az Antal is, de itt világosá vált, de az is, hogy ez az én dolgom is, én a Kurzián ezt értettem meg. Szóval nem csak a püspök dolga, hanem a papoké, meg ez az én személyes felelősségem. Hogy milyen értékrend veszi körül az unokáimat. Ez az én személyes felelősség, és nem csak a családban, hanem nekem, ha adott erőt a Jóisten arra, hogy nagyobb hatásom legyen, mint a család, hát akkor ezt az erőt erre adta, nem másra. Az első, ami feladatot kaptam, azt, hogy kurziókat indítani. És akkor a tihanyi kurziót, mármint a Veszprém Egyház megyei kurziót, a budatétényi kurziót én indítottam el, sőt az első református kurziót is én vezettem, mert református cimboráknak átadtuk a módszert, és ezek mennek szépen a maguk útján. A másik ilyen rá egy évre, vagy másfél évre a rádió volt. A Mária Rádió, ugyanis az történt, hogy 1998-tól kezdve nagyon szoros kapcsolatba kerültem az Isten Ige társaságával. Ez egy missziós rend, férfi missziós rend, és azoknak a nagy öregjeivel, akiket 60 évesen vezényeltek haza, hogy a Düledező keresztet segítsék felállítani. És a sok-sok beszélgetés egyikén, az egyik egyébként Paraguayból visszajött szerzetes, konkrétan Gál Jenő atyáról van szó. Azt mondja nekem, a médiával kéne foglalkoznod. Nézd, nekem Paraguayban saját rádióm volt. És tudom, hogy itt akkor még nem voltam, hogy a katolikus rádió sem. Nézd, egyszerűen nincs az egyháznak semmilyen médiája. Hát miért nem csinálsz meg egy rádiót? Csináld meg! Meg tudod csinálni. És azt mondja, hogy itt van például ez a Mária Rádió, terjed sok országban. Például azt csináld meg. És akkor ezt én ilyen feladatnak vettem, elkezdtem dolgozni ezen, és eltelt 6 év munkában, amire aztán a rádió megszólt. Ez inkább csak példa arra, hogyha elindul valami változás, és mi elkezdjük magunkat hagyni, terelgetni, és ugyanakkor meg legalább annyit megteszünk, hogy bevetjük az erőnket annak érdekében, amit úgy érzünk, hogy feladat, szóval akkor az Isten óriási eredményeket csinál, a mi kezünk által. Nekünk mindenkinek egy személyes feladatot adott a Jóisten ebben a világban. Egyszerűen mindenki pótolhatatlan, de találja meg azt, ahol ő pótolhatatlan, és azt a dolgot meg tegye meg. És aztán persze pótolhatatlan ember nincs, de azt a feladatot rátszabták, azt teted meg. Most például ezt a tanúságtevő sorozatot te csinálod meg. Hát ki csinál? Neked kell megcsinálnod. És ennek ilyen felelősségi szintje van, és az a sok-sok emberi élet, amit föltárul a rádióban a testvérek előtt, mind egy-egy kicsi építő eleme annak az új világnak, ami megkezdődött Jézussal. Ilyen szinten kell gondolkodnunk erről. Bármi a helyzet, bármilyen rossznak gondoljuk a világot, mindig észre kell vennünk ebben a jót. Ma itt mindenki tele van minden elégedetlenséggel, joggal, mert hát bizonytalanság van, feszültség van, az embereknek kiszolgáltatottság érzése van, nem kiszámítható a környezet. Ezt értem. De ebben az is bent van, hogy mi magunk se állunk biztos talajon, mintha nem is akarnánk ott állni. Inkább azt kell megkeresni, hogy mit tudunk tenni. 1991-ben arról beszéltem, hogy ez teljesen tarthatatlanok a közállapotok, hogy itt mindenki, mindenkit el akar takarítani, ahelyett, hogy az együttműködést keresné, és a mindenkinek a múltja az nem számít, ha jó szándékkal közeledik, és nekünk, akik a hatalomban vagyunk, nekünk is azt kell látni, hogyha velünk bárki a jövőért együttműködik, akkor nekünk nem szabad mást keresni, és azt, hogy mindenki a másikat legalább erkölcsileg meg akarja semmisíteni, ez tarthatatlan, mondtam 91-ben is, és ma ugyanezt bírálnám. Nem múlik el az induló nevelés. Tehát amilyen értéket megkapsz a családban, a környezetedben, 6 éves korodig, valószínűleg az életed azt szerint éled le. Lehet, hogy közben hihetetlen hibákat követsz. Lehet, hogy hihetetlen bűnökbe mész bele, de tudod egyébként, hogy ez hiba. Ez most bűn, amit csinálok. Még ezt is tudod? Lehet, hogy megteszed valami miatt. Vonzások, taszítások, dolgai miatt. De az az alap, amit a... És az megint az Isten műve, hogy mit tud neked megadni, és mire fog majd később talán felhasználni, ha hagyod magadat felhasználni. Mert ez is nagyon fontos benne, hogy hagyd magad felhasználni. Ez például nekem egy nagyon nehéz dolog volt megértenem. Hogy ezt mondom, sok jó erőt kaptam, alkotó erőt, semmiből összerakni dolgokat. És én sokáig azt gondoltam, hogy ez az enyém. Hát, hogy nem adomány, tudod. Ez nagyon nehéz volt megértenem, hogy ez nem a tiéd, fiacskám. Ez arra van, hogy használjál vele, és nem te adtad magadnak, szóval ezt az évet nem te csiszolgattad ki magadban. Ugye ez az önző ember nagyon nehezen tud ezen felül menni, hogy ez nem az enyém. És az egész életemet most, így ebben, ami most munkát végzek, így visszafele úgy tekintem, azt a sok dolgot, amin keresztül mentem, amit meg kellett tanuljak, amit megtanítottak velem, mint felkészülést. Felkészülést erre a feladatra, mert ez egy hihetetlen bonyolult feladat. Ez a rádió és a misszió és a Mária út, ezek nagyon-nagyon bonyolult dolgok, de azt hiszem, hogy mindazt a rutint, amit adtak nekem, azt azért adták, hogy ezeket használjam ezekre a célokra.
Kedves hallgatók! Dr. Szabó Tamásnak a Mária Rádió elnöke tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Luisi. 2018. január 1-ével elkezdődött minnyájunk életében az új esztendő. Ennek kapcsán Huszár Lőrinc atya gondolatait hallják.